17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamat stopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva változatlan feltételek mellett a kamatstoppot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint eltérő mértékben, a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM Démász ellátási területet érinti. Az MVM Démász hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. Míg 2010-ben kevesebb mint 3 millió autót tartottak nyilván hivatalosan, a múlt év végén ez a szám megközelítette a 4,4 milliót. A Netrisknél pedig az idén összesen már több mint 340 ezer kötelező biztosítást kötöttek személyautókra, ami 19%-os bővülésnek felel meg. Összesen a motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt pedig már 23%-os volt a bővülés. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest. A héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyérítés, közölte a katasztrófavédelem. A szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez a fehérje a kijutott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. A legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval esetenként csónakkal megközelítve kezelik a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Nagyobb területen csak Csongrád, Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas, vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztaltól. A két érintett térségben repülőről granulátum formájában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan a vízben fejti ki a hatását. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt két település lakóit evakuálták, miközben 88 tűzoltó és önkéntes dolgozik a helyszínen. A tűz oltásában 8 tűzoltó repülőgép és 6 helikopter vesz részt, de az erős északi szél nehezíti a munkát és újabb tűzfészkek kialakulását okozza.
Az időjárásról.
A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Ismerik azt a kifejezést, hogy víz megtartó tájak? Ez a leghatékonyabb módszer arra, hogy helyreállítsuk egy terület hidrológiai egyensúlyát, stabilizáljuk a mikroklímáját és visszaállítsuk egykori termékeny voltát. Bármelyik táj alkalmas ilyen területek kialakítására, sőt, ott, ahol kevés csapadék esik, vagy hosszú, aszályos időszakok jellemzőek, mint például az Alföldön, a homokhátságon, a létesítésük még inkább szükségszerű. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Rédei Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával.
Egyrészt víz a bekerülő tájba, a csapadékvíz, azt meg kell ott tartani, még akkor is, amikor felesleg van, és nem szabad a gyors elvezetésre játszani. Másodrészt úgy kell átalakítani a tájhasználatot, hogy nagyon vízigényes dolgokat, nagyon-nagyon korlátozottan, tehát gondolok erre a nemes nyelvültetvényektől a kukoricásig, amely rossz időszakban vagy rosszkor sok vizet igényel, el kell búcsúzni a nagy részétől. Nem működik. És ahol lehetséges, ott valamilyen módon esetleg külső vízpótlással rásegíteni a folyamatokra. Amíg megvannak természetes rendszerek, lápok, erdők, segíteni kell, hogy fönnmaradjanak, megőrizni a természet közeli állapotukat, és utána hát fokozatosan, szép lassan tolódhat aztán a természetes felé a rendszer, tehát megjelenhetnek először humuszos gyeptalajok, aztán, hogyha ez az erdőség végbe megy, akkor hát hosszú idő alatt, de azért majd az erdőtalajok is helyreállhatnak. De jelen pillanatban most csak abba tudunk gondolkozni, hogy még meglevőket legalább megőrizni.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Egyre nagyobb mértékben sújtja a homokhátságot a klímaváltozás okozta aszály, ami ha így folytatódik, akkor nem lehet megállítani az elsivatagosodást. A lábon elszáradt kukorica, napraforgó, a felszíni vizek zsugorodása és eltűnése mind-mind évek óta intőjel. A talajvízszint csökkenése például a Kiskunság északi részén már nem csak a mezőgazdaságot fenyegeti, hanem az erdőket is végveszélybe sodorta. Erre válaszul dolgozott ki részletes vízpótlási tervet Cifka Gábor vízépítőmérnök és Rédei Tamás ökológus, amely szervesen kapcsolódik a Duna-Tisza közére tervezett nagyszabású állami programhoz. A részletekről Rédei Tamást, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársát kérdeztem.
A homokhátság az ember ideérkezésekor egy olyan táj volt, aminek jelentős része vízvilág volt. Ugye bujkáltak a tatár elő is a lábban, meg egyebek. A Duna különböző irányban szelte át a homokhátság területét. Ahogy egyre tolódott nyugatabbra a Duna folyása, ezek a régi medrek, ezek megmaradtak. Ilyen régi meder például a 4-es útvonala, de aztán volt egy irány, ami egy kicsit délebbre ment, és Kecskemét felé indult el Budapesttől, és amikor ezek az ágak eltűntek, azért a víz alatt megmaradt az a rendszer, ami kicsit emlékeztet arra a rendszer, ami most a Dunát kíséri, ezek a partmenti csápos kutak, ahogy vizet tudnak kivenni, tehát ez a leszivárgó vízvég nagyon sokáig azért ott mozgott, és még most is mozogna dél felé. Ott élő szarmaták ilyen felszín alatti kutakból vettek vizet, amely nem igazi talajvíz volt, hanem pont ez az ilyen mozgó felszín alatti vízfolyás.
De most, ha belenézünk egy gémes kútba, akkor üresnek látjuk.
Igen, hát most nagyon-nagyon mélyre, több métert, van, ahol több 10 méteres nagyságrendű csökkent a talajvízszint. Ez, hogy ez így lecsökkent, ez több hatás együttes. Tehát nem lehet azt mondani, hogy csak a csatornák, nem lehet azt mondani, hogy csak a mezőgazdaság, nem lehet azt mondani, hogy csak az erdészet, hanem ez egy több dolognak a közös hatása. Természetesen van egy ilyen egymásra mutogatás is az ügyben, hogy persze mindenki a saját felelősségét érzi a legkevesebbnek. És amikor ez a jelenlegi tájhasználat összetétel kialakult, tehát az, hogy vannak mezőgazdasági területek, vannak erdők, legelők, ez egy olyan vízrendszerre alapult, amikor még sok víz volt jelen a tájban, és arra reagál. Most, hogy ez megváltozott, így gyakorlatilag jelentős rész ennek a tájhasználati módoknak fenntarthatatlanná válik.
De egyébként a folyószabályozás miatt jutottunk el idáig?
Nem a folyószabályozás, hanem a vízelvezetés, ez az egyik ok. Tulajdonképpen folyamatosan olyan volt a vízügyi szabályozás, hogy bármi vízfelesleg volt a tájban olvadáskor, azért felelősségre vonták a vízügyet, még azért, hogy kiszárítja a tájat, azért nem. Ezért ez a szabályozás mindig a minimum felé tolta el a tájban levő vízmennyiségét. Tehát még amikor még volt téli felesleg az olvadáskor, azt még most is csatornákon elvezetik, minél gyorsabban, és a Dunánál ott van a vízemelő rendszer, amely gáton átemeli a Kiskunságba kivezetett vizet be a Dunába.
Azért kérdeztem ezt, és azért mondtam, mert nagyon sok szakember azt mondja, hogy az alföldet a vizes területek lecsapolásával és a folyószabályozással szárították ki nagy részt. Meg igen. Hát a természetes növényzet kiirtásával meg felmelegítették.
Igen, valóban így van. Tehát a folyóvölgyek közelében ott a folyószabályozás, míg a távolabbi részeken a vízelvezetés, tehát a csatornázás a fő felelős.
Gondolom, ezt azért tették nagy részt, mert ugye ott volt az 1970-es nagy árvíz, és ugye az emberi életvédelme a legfontosabb.
A folyószabályozást leginkább azért csinálták, hogy termőföldet nyerjenek. A Hanságot is azért csapolták le, meg más ilyen vizes területeket is azért csapolták le, hogy nagy volt a termőföldiség. Volt egy olyan lakosság, amelyik szeretett volna földhöz jutni. És ez folyamatosan fönnállt.
Jól tudom azt, hogy az 1920-as évektől kezdve folyamatosan felmerült egy Duna-Tisza csatorna megépítésének és a földhasználat átalakításának a terve, de ez soha nem valósult meg?
Folyamatosan szó van róla. Kicsit olyan, most a Palajdosó bátyánál mondták, ez a jó van, ez így. Tehát addig, amíg nincs nagyon nagy baj, addig mindig ez a jó van, ez így szemlélet győzedelmeskedik. Igazából az, hogy elejétől fogva is pont egy Dunából kivezetett vízzel, vagy pedig inkább a helyben meglevő víznek a visszatartásával, tárolásával, tájhasználat átalakításával kéne reagálni, ez egy nagyon jó kérdés. Nem vagyok vízügyi szakember, hogy megmondjam, hogy pontosan ennek mi a helyes egyensúlya. De az nem jó megoldás, hogy kiszállítjuk a tájat, mert nekünk kell a föld, utána meg, hogyha meg nagyon kell a víz, akkor meghozunk a Dunából. Tehát nem ez a helyes gondolatsor szerintem.
Milyen a természetes vízegyensúly? Hogyan kell ezt elképzelni a laikusnak?
Hát, hogy időnként van vízfelesleg, olvadáskor, nyári csapadék maximum, stb. Idején. Ugye 2010-ben volt olyan utoljára, hogy nyár elején megteltek bizonyos, már nagyon régen kiszáradtnak itt medrek. Na most ez a sajátos rendszer okozza azt is, hogy erre számítani kell, hogy van olyan terület, amelyik minden évben belvizes lehet, van amelyik, nem tudom, 5 évente belvizes lehet, van amelyik 10 évente belvizes lehet. A mezőgazdaság elfoglalta az egész tájat sok helyen, még a legmélyebben levő részeket is, és az ott gazdálkodó gazdák követelik, hogy ezeket a legmélyebb pontokat is belvízmentesítsék állandóan, azért, hogy ő nekik megmaradjanak a földjeik. Viszont ezzel, hogy az ő földjeikhez, tehát a legmélyebb területekhez állítják be az elfogadható talajvízszintet, ezzel a magasabban levő tájrészt teljesen reménytelenül kiszárítják.
De egyébként a természetes vízegyensúlyhoz az erdők elengedhetetlenek, ugye? Amiből egyre kevesebb van a homokhátságon.
Az a helyzet, hogy a Kiskunság ebből a szempontból is sajátos helyzetben van. Az, hogy az erdők megvolt a helye a Kiskunságban, mint tájban, az egy teljesen normális dolog. Az, ami most történt, hogy gyakorlatilag Trianon után egy erőltetett erdősítése volt a tájnak, ez egy nagyon rossz egyensúlyhoz vezetett, mert olyan helyekre is erdőket ültettek, ahol a csapadékvíz teljesen képtelen eltartani az erdőket. Mert ugye a homoknak rossz a vízgazdálkodása, és magas térszínen egyszerűen nem lehetséges megfelelő növekedésű erdőket ültetni, ezért hozták aztán az idegen fajokat, főleg a magas térszínre a fenyőket. A fenyőnek van egy nagyon rossz hatása a vízgazdálkodásra, például fönntartja a lombjain a téli csapadékot, ami a hó, amíg hó volt nagyobb mennyiségben, akkor azt tartotta fönn, és elszublimál onnan a hó, mielőtt lejön a talajra és beolvadna. Tehát maga az erdősítés különböző módokon, a nemes nyarasok azzal, mert tényleg nagyon sok vizet vesznek föl, tovább rontotta a terület vízgazdálkodását. Tehát ahol voltak erdők, ott fenntartható rendszert jelentettek az erdők, mert volt elég csapadékvíz, vagy voltak ezek a felszín alatti vízfolyások. Ahol nem voltak erdők eredetileg, és eléggé sok adat bizonyítja, hogy voltak nagy erdőtlen területek a Kiskunságban, és az egész Alföldön, ott feltehetőleg maga az erdő nem volt egy fenntartható rendszer.
Van egyébként még humuszos talaj, például a Kiskunságban? Igazán jó humuszos talaj, ami szivacsként tud működni?
Van, természetesen van. Egyre kevesebb. Ugye a vizes területeknél a lecsapolás, tehát nem tudom, hogyha megnézzük az ócsai, dabasi, egyéb lábterületeket, ott folyamatosan száradnak ki a korábbi láprétek, lápok száradnak ki, és homok talajjá alakulnak, mert ugye a homok ott volt eredetileg is, csak közte volt a lápoknak a szerves anyaga, ami a legnagyobb széndioxid tároló rendszer volt talán Magyarországon. Míg ahol erdő volt, ahol az erdő képes volt fönnmaradni, ott az erdőtalaj. Ez most én 2 éve keresek adatot, hogy pontosan mennyi lehet. Léteznek modellek, hogy hol lehetett potenciálisan ilyen, hogy ebből mennyi maradt meg, arra nagyon nehéz válaszolni. A természetes erdőknek az aránya töredékére 5-6%-ára csökkent az eredeti kiterjedéséhez képest, és sajnos a nagy részét ezzel a bizonyos teljes talajelőkészítéssel telepítik ezeknek az ültetvényeknek, amelynek során gyakorlatilag széttúrják, lerombolják ezt az eredeti erdőtalajréteget, és addig, amíg rá van ültetve ez a fiatal állomány, az alatt a csapadék és a többi kimossa nagy részt a humuszt, és gyakorlatilag eltűnik, és homok talajjá alakulnak az eredetileg humuszos talajok, ami utána gyakorlatilag visszafordíthatatlan, mert több ezer év kell ahhoz, hogy újra erdőtalajjá alakuljon.
Igen, pont ez jutott eszembe, hogy hogyan lehet újjáépíteni a talajban a humusz réteget, ami ugye alkalmas a víztárolására.
Hát így. Folyamatosan hagyni kell beerdősülni. Először lehetőleg olyan felnyíló erdőscsepp erdővel, amelyik fenntartható rendszer, de ez több ezer év nem lehet. Tehát ami megvan, azt meg kéne őrizni. Ahol a láptalaj van, a lápokat talán viszonylag gyorsabban lehetne regenerálni. Az erdőtalaj regenerálása a mi általunk belátható időn belül szinte reménytelen. Tehát az ember azt gondolja, hogy valami tönkretesz a természetben, ez olyan, mint amikor véletlenül lerombolunk egy műemléki. Notre Dame újraépítették, ezt nem lehet újraépíteni. Ez egy áltatás, hogy majd jó, ide építjük a gyárat, nem baj, majd oda csinálunk helyette újat, nem lehet újat csinálni.
Akkor hogyan érhetjük el egyébként a víz egyensúlynak a helyreállítását? Most mindenki ezen dolgozik, hogy hogyan lehetne pótolni azt a vizet, ami nagyon-nagyon hiányzik. Ugye elindult a Vizet a tájba elnevezésű program, de hát ez nem elegendő.
Hát egyrészt víz a bekerülő tájba, csapadék víz, azt meg kell tartani, még akkor is, amikor felesleg van, és nem szabad a gyors elvezetést bejátszani. Másodrészt úgy kell átalakítani a tájhasználatot, hogy nagyon vízigényes dolgokat, nagyon-nagyon korlátozottan, tehát gondolok erre a nemes nyár ültetvényektől a kukoricásig, amely rossz időszakban vagy rosszkor sok vizet igényel, el kell búcsúzni a nagy részétől. Nem működik. És ahol lehetséges, ott valamilyen módon esetleg külső vízpótlással rásegíteni a folyamatokra. Amíg megvannak természetes rendszerek, lápok, erdők, segíteni kell, hogy fönnmaradjanak, megőrizni a természet közeli állapotukat, és utána hát fokozatosan, szép lassan tolódhat aztán a természetes felé a rendszer, tehát megjelenhetnek először humuszos gyettalajok, aztán, hogyha ez az erdőség végbe megy, akkor hát hosszú idő alatt, de azért majd az erdőtalajok is helyreállhatnak. De jelen pillanatban most csak abba tudunk gondolkozni, hogy még meglevőket legalább megőrizni.
De erre készült Cifka Gábor vízépítőmérnökkel az önök vízpótlási terve?
Tisztázzuk, hogy ez egy javaslat. Egy távlati terv, egy stratégiai terv, és nem egy konkrétan olyan idásuk a csatornát, és akkor oda megy. A javaslatunk lényege, hogy ezen alapon kellene egy részletes tervet kidolgozni. Ez egy nagyon fontos megjegyzés. De igen, erre készült, hogy körülbelül azt próbáltuk meg megvizsgálni, vagy hát a Gábor vizsgált azt, hogy hol van víz, én meg azt néztem meg, hogy hova kellene a víz, és mit kellene vele csinálni. Hol van egyáltalán a tájban víz, és hogy hogyan lehetne ott tartani a tájban. Tulajdonképpen erre készült ez a javaslat.
És mikor lehet ebből konkrétum?
Elnézést, egy mondatnyit elkalandozok, voltam egyszer egy Alföld kutató konferencián, és ott volt egy olyan blokk, ahol a szegénységkutatásra foglalkoztak. Ott felszólalt egy csomó szociológus, ez ugye a 2000-es évek elején volt. És annyira testvéri érzésem volt irányukban, mert hogy amit mondanak, ők, akik ott járnak terepen 30 éve, hogy mennyire pusztába kiáltott szó, sajnos az ökológus nagyon sokszor hasonlóan érzi. Gyakorlatilag azt mondjuk mi ökológusok, ha a tájhasználattal közelítenénk ahhoz, amit a természet megenged, akkor lehet, hogy magába a volumenében nem nőne a termelés, viszont a költségek jelentősen csökkennének. A természetes rendszerek, azok önfenntartó rendszerek, és az az erősségük, hogy nem kell pénzt arra költeni, hogy ott maradjanak. És azokon a rossz termőképességű területeken, mint például a Kiskunság, ahol nagy részt a szubvenciók, a támogatások határozzák meg a tájhasználat módját, mert akár a mezőgazdaság, akár az erdőgazdálkodás mindig attól függ, hogy mennyit segít bele az állam. Hogyha az erdősítést támogatják, akkor erdősítenek az emberek. Ha a legeltetést, akkor legeltetnek. Hogyha a szántóföldi művelése van nagy támogatás, területe alapú támogatások nagyon rosszat tettek a tájnak ilyen szempontból, hogy olyan helyeken is újra kezdték a szántást, ahol teljesen felesleges volt, mert soha, mindenki tudja, hogy soha értelmesen mezőgazdasági termelést nem lehet ott folytatni. Ha megnézzünk egy 50-es években légifotót mondjuk a Kiskunság közepéből, akkor lehet látni, hogy hol vannak a szántóföldek. Vannak ilyen nagy mélyedések, abban láthatóan vízi élőhelyek, nádasok, tavak vannak, és azok mellett viszonylag magas térszínen ott vannak a szántók. Aztán megnézzünk egy 20 évvel későbbit, akkor azt látjuk, hogy a tó még talán megvan, és a szántók lejöttek a tetőről, ott aztán beerdősítették, mert ugye már nem működött az, és elindultak a tómeder felé. És akkor a mai képen még már gyakorlatilag a tómederben vannak a maradék szántók.
Igen.
És az összes többi az már alkalmatlan gyakorlatilag a szántók földi művelése. Egyszerűen átalakult a táj. Tehát nem működik az, hogy azt mondjuk, hogy a dédapáink ott tudtak termelni, mert a dédapáink más körülmények között tudtak termelni. Egyébként a víz olyan dolgok miatt is tűnik el, ott vannak a bányatavak. Ez mind a talajvizet csapolja meg. De minden ilyen nagy gödör, amit megásunk, ez egy nagy kiterjedésű tájról magába szívja a vizet. Tehát minden módon szívjuk ki a talajból a vizet folyamatosan, ezért aztán illúzió, hogy ugyanazt tudnánk csinálni, amit a dédapáink. Ugyanúgy nagyon jól működhettek az erdők, nem tudom, 100 évvel ezelőtt, amiket telepítettek, szép hozamuk volt. Most mondta nekem egy helyi erdész, hogy két fatermési osztályt romlottak csak az ő életében a Észak-Kiskunság erdei. Az azt jelenti, hogy két kategóriával rosszabb a hozamuk a szárazodás miatt.
Ugye ez azt jelenti, hogy sokkal kevésbé éri meg bizonyos helyeken az erdőt ültetni. Ezt elérünk oda, hogy vannak olyan erdők, amiért már nem éri meg kimenni, mert több gázolaj elmegy. Ugye van ez a szerencsétlen szabályozás, hogy a biomassa erőműveket támogatják, és azt már nem vizsgálják, hogy milyen erdőket vágnak le ahhoz, hogy biomasszához jussanak, tehát hogy hol termelnek erőltetetten esetleg biomasszát.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Rédei Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával a homokhátság elsivatagosodásáról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbal zsamot írt fel rá. A pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren. De bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Dunaparti séták, boldog hajóút a tengeren. Csokoládé apcsók, mézes kalács, soká és elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Szerintem egy teknős béka vagy, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felül, majd jégeső. Most hatástalan mindenféle érzéstelenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours, l'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours, l'amour toujours te vagy a végzetem.
Time.
Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, hogy a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. A hormuzi szoros közlekedését érintő egymással ellentétes nyilatkozatok tisztázása is szerepelt az amerikai-iráni tárgyalások első fordulójának napirendjén Genfben, közölték az egyeztetésekben résztvevő amerikai diplomaták. A beszámoló szerint Irán képviselői változatlanul Svájcban tartózkodnak, és a tárgyalások folytatódnak, a témák között az első napon is szerepeltek a térség biztonságát érintő kérdések. Az amerikai illetékesek hozzátették, hogy átfogó egyeztetések zajlanak az iráni atomprogramról szóló megállapodás minden eleméről. Donald Trump, amerikai elnök vasárnap több figyelmeztető bejegyzést tett közzé közösségi oldalán, az egyikben arra szólítva fel Iránt, hogy állítsa meg az általa támogatott libanoni fegyveres csoportokat, ellenkező esetben az amerikai haderő Irán ellen hajt végre katonai csapást. A Magyar Nemzeti Bank a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható, önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is. A jegybank tájékoztatása kiemeli, az új kalkulátor segíti az embereket a nyugdíjcélú előtakarékoskodásra való felkészülésben, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is. Ezzel megkönnyítik a választást a piaci intézmények között és közérthetőbbé teszik a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése. Ennek érdekében a héten utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről. Tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Perzseljen fel az erő, mi tudom, hogy bennem én. Küzdelem kell, küzdök még. Perzseljen fel az erő, ha volt is félelem, a világ.
hiszed el, hogy mit hozol ki abból, amit kapsz. Minél többet teszel bele, igen, annál többet adsz. A világ figyel minket, mi pedig mutatjuk. A korlátok csak szavak, és mi áttörünk rajtuk. A tűzben nem lángol, mint a forró láva. A bátorságon vezet ez a győzelem ára. Pezselyem fel az erőt, bennem lángra kap. Az élet a legszebb és legnehezebb World Cup.
Van, hogy a tűz leég, és a tükör sírni lát.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Rédei Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával arról a részletes vízpótlási tervről, amely szervesen kapcsolódik a Duna-Tisza közére tervezett nagyszabású állami programhoz. Pontosan a mezőgazdaság kapcsán, és pontosan az, amit ön mondott, jut eszembe, hogy 2022-24 megmutatta kukorica, és még sorolhattam, hogy mi minden mezőgazdasági növény ment tönkre. De most is ugyanúgy kukoricát ültetnek azokon a területeken, igen, ahol nincs víz, tehát ahol probléma.
Igen. És akkor utána megvárják azt, hogy akkor hozzák ide az öntözőcsatornát. Tehát anélkül, hogy ezt meghallgatnák, és nem mondanák azt, hogy hülye sötét zöld szöveg, meg ilyenek, hogy végig gondolnák azt, hogy ezt nem lehet csinálni, anélkül, hogy hagynák azt, hogy a tómedrek újra teljenek esetleg, és nem lennének meg még helyenként még mindig az elvezető csatornák tájban. Ugye most tömögetik ilyen társadalmi akciók keretében a civilek a csatornákat.
Igen, igen, így van.
Helyenként. Tehát anélkül, hogy feláldoznánk egy bizonyos területrészt arra, hogy ott víz legyen, egy bizonyos területrészt az, hogy ott meghagyjuk és nem túrjuk fel a megmaradt természetes erdőket, az, hogy egy bizonyos területen maximum erdősztyebb vegetáció képes lenni extenzív legeltetéssel, tehát nem is úgy, hogy ilyen hektárokért két tehén, hanem nagyon-nagyon extenzív, külterjes legeltetéssel, anélkül nem vagyunk képesek fenntartani az egyensúlyt.
Jó példák vannak. Én egyet olvastam, amit a portugál Tamara elsivatagosodott és elerodálódott területével csináltak, ott átalakították újból termékeny oázissá az ott élők. Ilyen vízmegtartó tájat hoztak létre.
Tulajdonképpen erről beszéltünk.
Igen. Is, tehát ezt kellene itt is megcsinálni.
Igen, igen. Minden léptékben, akár az áltereken másképp, akár az álterektől messze a belvizes helyeken másképp. Igen, olyan tájat kell, ahol a vízmegtartásra optimalizálunk, mert itt kevés a víz. Nem lehet Hollandiából kiindulni, ahol azon szenvednek minden évben, hogy hogy vezessék el a felesleges vizet, hanem itt nálunk más a helyzet. Nem Pázsit kell, amit locsolunk ivóvízzel, hanem el kell fogadni, hogy nem tartható fönn a Pázsit. Budapesten se, meg Kecskeméten se nem kell Pázsit. A Pázsit Angliában való, ahol 1000 mm csapadék van évente.
Igen.
Ezt azért mondtam a Pázsitot, mert ez, amit mindenki maga körül lát, és még mindig ott állnak én az emberek, és locsolják az ivóvízzel a pázsitjukat.
Na most ugye kisebb akcióterveket látni a homokhátságon is, meg a Délalföldön is, meg országszerte. Ezt ön is mondta, szakemberek sokasága mondja, hogy a szemléletváltozás elengedhetetlen. Tehát, hogy a vizet nem elvezetni, hanem megtartani kell. A víztározók építését mondták, de ugye ott meg fönnáll az a dolog, hogy elpárologtatják a talajvíz egy részét a víztározók, meg a csatornák is. Tehát, hogy az sem igazán jó, mert hogyha a halastavakat nézzük, hát ott is amennyi köbméter vízből állnak például a Fehértótól kezdve mindegyik, ahol halgazdaságok működnek, hát ott is valami iszonyatos mennyiségű vizet hoztak ki, hogy évente valami 5 millió köbméter vizet párologtat el. Tehát ez rengeteg.
A számokat én nem ismerem, de abszolút elképzelhetőnek tartom. Igen. Ugye azt csinálja az ember, hogy technológiai úton létrehoz egy problémát, aztán technológiai úton megpróbálja megoldani. Aztán azzal létrehoz egy új problémát, és akkor megint egy újabb technológiai úton. Tehát úgymond nem a természetes folyamatokat próbál visszatérni, hanem még több építés, még több buldozer, még több duzzasztómű csatorna, esőcsináló berendezés, stb. Tehát valahogy ezt kellene kicsit másképp szemlélni, hogy nem feltétlen minden nagy beruházások útján oldható meg. Annak nagyon örülök, hogy most már vannak ezek az akciók, mert most már úgy tűnik, hogy nem lehet a szőnyeg alá söpörni a problémát, most már bekerült a közbeszédbe. Az, hogy mi most egymással beszélünk, ez is azért van, mert ez a téma van olyan érdekes egy rádió számára is, hogy most már beszélni kell róla. Valószínűleg 1995-ben erről nem lehetett volna egy rádióban beszélgetni, mert nem érdekelt volna senki. De 2000-ben és 2003-ban volt egy ugyanilyen évpár, amelyik ugyanilyen aszályos volt, gyakorlatilag minden csontár száradt a Kiskunságban. Akkor ugyanezek a dolgok elhangzottak, csak valahogy még sokkal kisebb hangsúllyal.
Igen, és hogy a homokhátság kérdését nézem, akkor ugye azt látom, hogy amit ön is mond, hogy a vízpótlás elengedhetetlen, de hogy az nem elég, mert most azt látjuk, hogy tényleg szigetszerű beavatkozások vannak, de hogyha ezek így maradnak, akkor ez hatástalan, mert a homokhátságnak ezt rendkívül hátrányos helyzetét nem csak a vízhiány okozza, hanem az a rengeteg gond, amit ön felsorolt, hogy mi minden történt a homokhátságon. És azért itt a településeknek is át kellene alakítani a saját vízgazdálkodását. Ugye erre már van több helyen példa, például Ruzsát is mondhatnám, ahol például már a szürkevizet használják, mert ugye a szürkevizet lehetne használni, és ezt is már nem is tudom hány éve hát mondják önök.
Amit mi mondtunk, a középső része, tehát hogy a tisztított szennyező, ez pont a szürkevíz, a másodlagos vizek. Az, hogy Kecskeméten mi történik a lehulló csapadékvízzel, félek, hogy ami a betonra hullik, az még mindig lemegy egy valami csatornába, aztán megy kifele valami elvezető csatorna irányába. Ezeket a vizeket is természetesen meg kellene tartani.
És egyik oldalon van az 1700 milliárdos vízpótlás terv, és a másik oldalon van az a pénz, amit az állam kifizet a mezőgazdasági termelőknek kárenyhítési juttatásokra, több 100 millió forintot. És akkor ez a kettő rögtön kioltja egymást.
Egyrészt, másrészt meg, hogy aki ugye fizeti a cigányt, az rendeli a zenét, mondták régen. Tehát, hogy az állam úgy is fizet, akkor nem feltétlenül azért kéne fizetni, hogy minden évben kukoricát ültessünk, és utána kukorica nem jön, és akkor fizetünk ezért utána egy ilyen kárenyhítést. Nem lehetne azért is fizetni, hogy hagyja, hogy visszalakuljon a természetes tájhasználat, természetes vegetáció, és ugyanezt az összeget, amit megkapna a szájenyítés, azt megkapná azért, esetleg távol tartja az inváziós fajokat, stb. Tehát egy ilyen másfajta tájhasználatra, extenzív legeltetésre, ökoturizmusra, akár vadgazdálkodásra alapuló tájhasználat, az lehet ugyanolyan lakosság megtartó hatású, mint az, hogyha úgymond rossz hatékonysággal, hihetetlen pénzekért, sok kárral, sok felesleges energiával megpróbáljuk azt a mezőgazdasági termelést tartani, amit már nem lehet.
Itt van az önök vízpótlási javaslata. Hogyan tovább? Tehát eznek mi lesz a sorsa?
Ha én választhatnám meg az utat, elsőre arra próbálnék meg hazai vagy külföldi pályázatból egy-két éves program segítségével részletesebb terveket kialakítani, bevonva az összes érintettet, a mezőgazdaságot, helyi lakosságot, erdészetet, vízügyet, ökológusokat, nemzeti parkokat, hogy kialakítani legalább bizonyos mintatájokra egy ilyen javaslatot, és utána hát lenne először ilyen próbaprojektek, ahol az egyes tájrészeken úgy alakítanánk át a tájhasználatot, meg minden, hogy működőképes legyen. Sajnos ez nem úgy működik, hogy engem kijelölnek főbiztosnak, és akkor hónaptól ott egy oázis lesz egy Kánaán, hanem sajnos nagyon sokszor a tudomány kénytelen azt mondani, hogy még nem tudjuk rendesen, hogy még ezzel foglalkozni kell, hogy pont arra kéne még energiát fordítani, részletesen kidolgozzuk a terveket. Ez lehet, hogy most így elkeserítő, de ez a helyzet, hogy ezzel még sokat kell dolgozni, hogy ez konkretizálható legyen. Ismerni azt, hogy az autópályák hogy vágták el a talajvízrendszert, az autópályai építések, ugye keresztbe szántják a régiót. Nagyon sok mindent bele kell számolni, ezt, és azért mondtam ezt most még így pluszban, hogy ezt sem említettük.
Igen.
Hogy ez is egy olyan faktor, hogy északról délre korábban folytak a vizek. A 4-es út, 5-ös út, ketté vágtak.
És ez nem áll meg?
Hogy mondjam, ez egy elég reménytelennek látó érzést kelt sokszor az ember. Aztán persze megpróbál kalimpálni, és akkor interjút ad, aminek hatására aztán a rádiótól is fölhívják.
Keresik önöket? És azt megtehetné-e a Hunren, vagy erre van egyáltalán kapacitása a Hunren Ökológiai Kutatóközpontnak, hogy mondjuk önök ennek keretében megkeressenek homokhátsági településeket, hogy együtt működjenek? Hát, mert nem tudom, hogy a települések megkeresnék-e önöket?
Ugye az a baj, hogy mi azért kutatók vagyunk.
Hát igen, így van, ez nem az önök feladata.
Amiket megkerestem ezzel, az a WWF, tehát az ezzel foglalkozó szervezeteknek mondtam el, vannak nemzetközi pályázatok, ahol ilyenre pénzt lehetne kapni, mert igenis egy ilyen terv kialakítása, ennek kipróbálása, ez pénzbe kerül, tehát ez nem megy ingyen. Tehát nem működik már ez a növekedés alapú GDP elképzelés, hogy folyamatosan mindent kinövekszünk, és akkor mindenkinek jó lesz. Bizonyos helyzetekben le kell mondani természetesen valamiféle kényelemről, vagy arról, hogy minden településsel külön út kössön össze.
Igen, és mindig az jut eszembe, hogy a természet, ez köszöni szépen, jó van, az mindig képes megújulni. Tehát, mint igen, ahogy a baktériumok evolúciója is sokkal gyorsabb, mint az emberé. Csak kérdés, hogy mi itt leszünk még ezen a bolygón?
Ha itt maradunk a bolygón, ami nagy probléma, hogy ugye klíma változott korábban is, akár csak a holocén, tehát az utóbbi néhány tízezer év során, ahogy változott a klíma, akkor folyamatosan a természetes élőhelyek nagy diverzitásban és egymásban összeköttetésben léteztek a Kárpát-medence területén is. Tehát, hogyha éppen volt egy melegedés, szárazodás, akkor az egész mindenki tolódott abba az irányba, volt hely, akár a tájon belül, hogy átment a dombnak a déli oldalára, az északi oldalára, hogyha éppen fölmelegedett a klíma, vagy pont fordítva, hogyha hideg lett, akkor átment a déli oldalra. Tehát, hogy gyakorlatilag ilyen pici szigetekben van a természet pillanatnyilag a Magyarország területén. És ezekről a kicsi szigetekről, hogyha változik a klíma, nincs hova menni. Tehát a vándorlási útvonalak kicsi és nagy léptékben teljesen megszűntek, ezért az az adaptációs képessége a természetnek, ami korábban megvolt, nagyon erősen korlátozódott. Az, hogy az ember eltűnésével ez pontosan hogy történne, sajnos olyan mértékben el vannak vágva ezek a vándorlási utak már most, a szántóföldek, stb. Által, hogy a természetes élővilág regenerálódása, rásegítés, restauráció nélkül szinte már elképzelhetetlen az Alföld területén. A középhegységben jobb a helyzet, ugye ott még megvan többé-kevésbé az erdőborítás, a természetes élőhelyek nagy része, de az Alföldön gyakorlatilag az, hogy mi állna helyre, valószínűleg egy jellegtelen, idegen fajokkal előzönlött, már nem a Kárpát-medencére jellemző valami állna helyre, a természetes élő rendszer helyett.
Mennyi időnk van még arra, hogy ne sivatagosodjon el teljesen a homokhátság?
Nem tudom. Részt vettem a 2000-es években az országos flóra térképezésben, ott olyan 5-6 kilométeres kvadrátokat térképeztünk, és abba jutottuk fel a fajszámot. Egy kiskunsági kvadrát az úgy nézett ki, hogy van körülbelül 200 olyan faj, amelyik ezek az útszéli gyombok meg szántóföldi, aminek mindegy. Nem is őshonos egy jó részük, hanem valahonnan jött. Tehát ilyen abszolút zavarástűrő, jellegtelen, és ugyanúgy néz ki Kínától Franciaországig. Ezen felül van durván hasonló számú szárazgyepű faj, durván 150 vizes élőhelyekhez kötődő és durván 100 erdőkhez kötődő faj. Hogyha ezt a kiszáradás megtörténik, akkor a kiskunságra, ami méretében megegyezik nagyságrendjében egy kisebb európai ország, mint Szlovénia méretében, akkor durván ez a 200-250 faj visszavonhatatlanul eltűnik egy ekkora régióból. Tehát, hogy azt mondanám, hogy a szlovénok olyan rosszul használták az országukat, hogy 200 növényfaj kihal néhány évtizeden belül, akkor azt mondjuk, hogy a szlovénok milyen gonosztak. Nekünk ez a kicsit túl nagy ország, most ezt persze ironikusan mondom, megnyugtat, mert a Nyugat-Dunántúlon még fönnmarad egy pár abból a fajból, ez az országból nem hal ki, de egy nagy régióból fajok százai, mert ugye az állatfajok, amelyek követik a növényeket a kihalásba, azt még nem is gondoltuk végig. Tehát egy nagy régiónak meg fog feleződni a biodiverzitás, vagy harmadolódni nagyon-nagyon rövid időn belül, hogyha nem történik semmi. Így aztán úgy fog kinézni a világ, hogy mindenütt ugyanaz a 50 faj lesz, de hát ez szerintem azért nem lenne túl jó. Már csak azért is, mert ezek az egyfajos rendszerek, azok mindig rettentő sebezhetőek.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról a részletes vízpótlási tervről hallhattak, amely szervesen kapcsolódik a Duna-Tisza közére tervezett nagyszabású állami programhoz.
Nélkülünk szép volt még ez a hely. És nem csak száraz, ó, én nem. Halványzöld szakállat rajzolt a tóra, kislánykoromban te gondoltad volna, ó, én nem. Hányszor ébredünk még napfényben, látsz-e még hóesést a tél? Te elhinnéd rólam.
az a hely.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Úgy érzi, nincs tovább, a sorsa mégis rátalál.